10 óra 13 perc van, folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével, és általánosságban elmondható szerintem, hogy az idei évben nemhogy enyhülnek a recessziós félelmek, hanem már egyre több helyen bíznak gazdasági stagnálásban, enyhe növekedésben. Magyarországon azt hiszem 1,5%-os bővülés, amit a kormány előrevetített, és itt felmerül a kérdés, hogy a globális helyzet enyhülése azért nagy mértékben nevezhető vagy tulajdonítható a kínai újranyitásnak. Ez mennyire van benne abban, hogy tényleg optimistábbak most a gazdasági előrejelzések, hogy látod?
Igen, itt az előbb a hírekben is mondtátok, hogy az olajára emelkedik, és ebben nyilván benne van a kínai nyitás is, és ennek nagyon sok hatása van. Hatása van, sok tényezős hatása van. Azt azért szeretném kiemelni, hogy egy kicsit tágabb kontextusba tegyük ezt a kínai növekedést. 2021-ben 8,4% volt a kínai GDP növekedése. Tavaly ez 3%-ra esett vissza. Most pedig arról van szó, hogy 5,2%-ot várnak erre az évre kínai GDP növekedésben. Hogyha összehasonlítjuk az euróövezeti növekedési kilátásokat, az Egyesült Államokban a növekedési kilátásokat, akkor elmondható, hogy a kínai és az indiai növekedés fogja adni az idei globális növekedésnek körülbelül a felét. Tehát ez egy nagyon fontos fordulópont, hogyha hosszú távon nézzük a folyamatokat, és az idei globális növekedéshez az USA és az Európai Unió csak 10%-kal fog hozzájárulni, tehát a növekedés százalékához. Tehát ez nagyon fontos. Ez a kínai gazdaságnak ez az 5,2-es gazdasági növekedési üteme, ez stabilnak mondható.
Tehát idén nagyban felzárkóznak a nyugati országok GDP meg gazdasági kibocsátási szintjéhez.
Igen, és jövőre is tartható valószínűleg ez az 5%-os ütem. Ez nagyon-nagyon jó adat. A másik fontos tényező, amit én itt szeretnék kiemelni, itt az előbb nagyon sokat beszéltünk az inflációról, és be is mondtátok most, hogy mennyi a kínai infláció. És ez egy óriási nagy előny a kínai gazdaságban, hogy 2,1% körüli az infláció, és ez egy növekedés, a 1,8-as novemberi szintről. Ugye nyilván a nyitás miatt megindult a fogyasztás, igen, és emiatt emelkedett meg 2,1%-ra a kínai infláció. Hogyha pedig a termelői árakat nézzük, akkor ugye ahova az energiaárak és az összes nyersanyag ár, a globális nyersanyag drágulás begyűrűzött tavaly, és ezért a kínai termelői árak tavaly 4,1%-kal növekedtek. Hát most összehasonlíthatjuk a miénkkel.
40% körüli
meg az európai növekedéssel, tehát itt megint szertettek egy nagy erő, tehát egy komparatív előnyre, és azt láthatjuk, hogy az ipari termelői árak decemberben már csökkentek is. Tehát ez azt jelenti, hogy Kínában ez a 2%-os infláció, ez nagyjából erre az évre prognosztizálható, és tavaly pedig csak 2% alatt maradt az infláció. Nyilván ebben benne van, hogy az emberek be voltak zárva, és nem tudtak fogyasztani, de akkor is itt egy hatalmas komparatív előny lesz a kínai gazdaság számára. A másik pedig, hogy a háborúval kapcsolatban, ugye Kína egy semleges, hát politikailag semleges, bár az orosz inváziót ugye nem támogatták ők sem. De
együttműködnek Oroszországgal sok téren, azért az látszódik.
De gazdaságilag van együttműködés, katonailag úgy tűnik, hogy nem. Aztán majd egyszer megtudjuk, hogy valójában mi történt. De az biztos, hogy ebben a háborúban az, hogy Kína ennyire olcsón kaphatja az orosz foszilis energiát, az megint csak egy hatalmas előny Kína számára. Tehát itt most egy olyan fordulópontot hozhat, egyrészt, hogy a COVID utáni újranyitás, a háború, illetve az inflációs sokkok itt a fejlett gazdaságokban, Kínában pedig nem, hogy ezzel ők nagyon jól fognak tudni gazdálkodni, és emellett a politikai vezetésnek, de nem régen még Kínában tüntetések voltak a COVID miatti lezárások miatt, tehát most, hogyha egy ilyen robosztus növekedést sikerül beindítani, és ezt tartósan szinten, magasan szinten tartani, akkor ez a kínai politikai vezetésnek mindenképpen egy előnyös, stabilizáló tényező.
Hát abszolút. Nem mondom, hogy megingott egyébként a kínai politikai vezetés, de azért emlékezhetünk, hogy ott voltak Kínában egyébként szokatlanul nagy tüntetés hullámok is a kínai zéró Covid ellen tiltakozva, de akkor most ezek már csak a múlt szomorú emlékei a vezetés számára.
Ó, hát nem kell őket azért annyira félteni, tehát...
Igen, azért is mondom, azért annyira nem ingott meg a pozíciójuk, csak...
Nem. Amit lehet látni, hogy egyáltalán ez az átmeneti pesszimizmus eltűnt a kínai gazdaságból a nyitással, és ez a beszerzési menedzser indexen is látható, ez januárban jelentősen növekedett a decemberi szintről, tehát a decemberi 41-es szintről 54-re ment fel, és ez jól mutatkozik abban is, hogy most már a kínai gazdaságban a növekedés, tehát ebből az 5%-os növekedésből 1%-pontot a belső fogyasztás adja. Az exportra kitérve, ugye minket ez érint, Európa egy nyitottabb kínai gazdaságban sokkal jobban fog tudni majd exportálni. Tehát a magyar export lesz idén azért számunkra is egy húzóerő, uh-huh. De Európában is húzóerő lehet. Tehát a kínai nyitás, ez mindenképpen pozitív az export számára. És a másik a hitelezés növekedése, amit szeretnék kiemelni, hogy miközben Európában és Amerikában is egy szigorító monetáris politika van, tehát a hitelezés kifejezetten mérséklődik, Kínában pedig az éves növekedés 9,5-10% lehet, tavaly is körülbelül ezen a szinten volt. Onnan is látszik egyébként, hogy a központi vezetés egy expanzív gazdaságpolitikát folytat, hogy a költségvetési hiány körülbelül 7%-os lesz idén, tavaly pedig 8% volt. Tehát mindenképpen lehet látni, hogy a párt növekedést szeretne felmutatni, és nyilván itt a hitelezés ösztönzése ebben benne van.
És hát ugye nem csak a kínai piac lesz nyitottabb az európai vállalatok számára, hanem ugye folyamatosan látjuk, hogy jönnek be a kínai cégek is, most a nagy akkumulátorgyár, a magyarországi beruházás, de Németországban is lesz akkumulátorgyár, szóval ebben a tekintetben is terjeszkedőbb, expanzívabb lesz Kína. Most, hogy feloldották a zéró Covidot, egyre jobban rohamozzák meg majd a kínai cégek is az európai kontinens például? Vagy ebben amúgy nem is volt megtörés, vagy visszaesés?
Én ebben nem láttam egy visszaesést. Mm. Tehát ezt a stratégiát ők folyamatosan fenntartották, ugye az egy vezet, egy út 2013-ban be lett jelentve, és ezt azóta is viszik. Tehát a kínaiaknak a másik előnyeit, amit az előbb már felsoroltam, ezek ugye a tavalyi évet érintő előnyök, illetve az idei évet érintő előnyök, az infláció, a háborúból, hogy haszonélvezőként jöhetnek ki, és a többi. De hogyha hosszú távon nézem a kínai gazdasági növekedést alátámasztó tényezőket, akkor ez az egyövezet egy út, tehát ez az új sejemút építése, ez ugye 10 évvel ezelőtt kezdődött el, és az azóta is töretlenül viszik végbe. Tehát Kína szisztematikusan nem 4 évekre, 5 évekre tervez, hanem nagyobb időintervallumokra, tehát 10 évre, 20 évre szereplő stratégiák jelennek meg, és ezeket a stratégiákat véghez szokták vinni általában, és ehhez tartják magukat, és a külföldi terjeszkedés, külföldi vállalatok, repterek, kikötők vásárlása, uh-huh. utak építése. Ugye itt nálunk is nem csak a Budapest-Belgrád, hanem számos más projektet is lehet mondani. Ehhez ők tartják magukat, ezek stratégiai feladatok, stratégiai döntések, és ezek belesimulnak egy irányba. És ezt az irányt egyébként tartják.
Kicsit visszacsatolva a beszélgetés elejéhez, összességében a világkereskedelemnek, az áruforgalomnak, a beszállítói láncoknak jót tehet a kínai újranyitás, kvázi most leegyszerűsítve az európai meg az amerikai gazdasági kilátásokat is javítja az, hogy javulnak Kína kilátásai, szóval azért valamennyire párhuzamosan megy a kettő, még hogyha léptékben nem is ugyanaz a két dolog.
Mindenképpen. Tehát most a kínai növekedés mindenképpen jó hatással lehet az európai növekedésre is, illetve hát ugye van ez a kodependencia az amerikai gazdasággal, amin próbál Amerika ugye lefaragni, de akkor is látszódik ez a kölcsönös függés, tehát Amerikának is valószínűleg jót tesz. De még egyszer, azért az nagyon fontos, hogy amíg az USA-ban jelen pillanatban 6,5% az infláció, az euróövezetben 8,5% az infláció januárban, ekközben most itt Kínában meg 2,1%. Tehát, hogy azért ők most sokkal előnyösebb pozícióból indíthatják ezt az évet, és mondom, a belső fogyasztás az egy olyan, tehát 1400 millió, tehát 1,4 milliárd emberről beszélünk. Hát ennek a belső fogyasztása, hogyha csak egy picit elmozdul, az már nagyon sokat számíthat. Úgyhogy egyébként nem csak a fejlett ország, hát nyilván a kínai export az a térségben csapódik le legjobban, és ugyanúgy az import lehetőségek a dél-kelet-ázsiai országokkal esetében is kifejezetten javulnak. Tehát ez a nyitás mindenképpen jót fog tenni. Hát aztán a másik kérdés, hogy ugye láthattuk, hogy a kínai egészségügy milyen kihívásokkal küzdik, hogy finoman fogalmazzak. Azért ez nyilvánvaló egy olyan problémás rész, hogy valószínűleg a COVID lezárásokra és a zero COVID politikára is azért került sor, hogy ne jöjjön ki ez a hiányosság, vagy ne legyen hát jól látható, hogy főleg vidéken azért itt óriási hiányosságok vannak. A másik kockázat, amit itt felírtam magamnak, ez ugye az építőipar. A lakásipart láthattuk, hogy milyen kihívásokkal küzdik a nagy építőipari vállalatoknak a hatalmas eladósodottságáról, nem mindegyikről nyilvánvalóan, de itt állami segítséget kaptak, állami mentővet kaptak, és úgy néz ki, hogy ez idén ez az ingatlan piaci sok hatás, ez szépen ki fog simulni.
Egyébként azt is nagyon érdekes lehetne megnézni, most erre nagyon nem lesz időnk, hogy Kínán belül, ugye mondtad, iszonyatosan nagy ország, 1,4 milliárd ember, hogy tényleg mekkora különbségek vannak a belső kínai, a nyugat-kínai részek és a tengerparti övezetek között, vagy hogy mérséklődik-e ez a hatalmas nagy szakadék. Erre vonatkozóan bármit tudunk mondani, vagy látunk adatokból, számokból?
Hát most nyilván ez az év a felzárkózás, tehát ez a tavalyi 3%-os növekedés az egy rossz adat, hogyha az 1978 óta tartó, tehát az akkori nyitást, a utáni GDP növekedési számokat nézzük, akkor ez a 3% ez nagyon rossz volt. Viszont, hogyha azt megnézzük, hogy a COVID alatt, miközben ugye itt Európában és Amerikában is lezárások voltak, Kína volt az egyetlen nagy vezető gazdaság, ahol növekedést tudtak mérni, és azért ez is számít, hogy amikor itt csökkenés volt, ott emelkedés volt, tehát a konvergencia az folyamatosan megvalósul, és az, hogy visszatér Kína a vérkeringésbe, az, hogy vásárol, fogyaszt, és a turizmus fellendül, és az ellátói láncokba visszatér, ez mindenképpen jót fog tenni. Ugye a magyar inflációs adatnál említettük a kereskedelmi ellátási láncokban való szakadozások, hogy ezek kisimulnak és megszűnnek, vagy szép fokozatosan megszűnnek, ebben bőven benne van az is, hogy Kína visszatér ezekre a piacokra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és akkor te is jövő héten térj vissza, azt javaslom. Szabó Anna, a Növekedés.hu vezető szerkesztője volt a vendégünk. Szép hétvégét, szia!
Köszönöm szépen!
Egy kis zenével, majd friss hírekkel jelentkezünk 10:30-kor. Tartsanak velünk!